Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Kóth Zoltán szakújságíróval beszélgetünk, köszöntelek Zoli szeretettel.
Szia Ági, köszöntöm én is a hallgatókat.
Az elmúlt hetekben egy cikked kapcsán beszélgettünk témákról, ugye a Covid, a pandémia pszichológiai hatásait szedted 6 pontba, ugye a Halasi Info megjelent cikkről van szó. Beszélgettünk eddig félelemről, a karanténról, sőt legelőször a változásról, hisz maga a pandémia egy óriási változást hozott a világ, az országok, a személyes életünkbe, és hát 6 tanácsról van szó, most a 4.-nél járunk, amelynek a címe...
A gyász volt a témája, igen.
A gyász. Milyen összefüggésben?
Nem is annyira a tanácsból indultam ki, hanem elsősorban abból, amiről szólt a cikknek is a címe, hogy ez hogyan hat ránk ez a helyzet. A tanácsot azért tettem hozzá, hogy azért legyen valami fogózónk. Én nem vagyok klinikai szakpszichológus, terápiás ülésekkel foglalkozom bizonyos esetekben, és azt látom, hogy elsősorban ilyenkor, tehát ezekben a krízis helyzetekben az a jó, hogyha tudunk mire támaszkodni, van egy olyan zsinór, vagy egy olyan tanács, amivel el tudunk indulni. A gyászra azért fókuszáltam ebben a helyzetben, mert ahogy mondtad, hogy ez gyökeres változást gyakorolt az életünkre ez a járvány, és a járvány nyomában járó különböző intézkedések, korlátozó intézkedések, gazdasági lassulás, ez rengeteg veszteséggel járt az életünkben. Elvesztettük hozzátartozóinkat, rokonainkat, ismerőseinket, ez ugye a legfájóbb.
Egészen konkrét, ugye?
Igen, igen, tehát a személyes veszteségek, és aztán van a többi veszteségféle, amikor elveszítünk, sokan elveszítették a munkahelyüket, sokunk elveszítette azt a tudatot, ami évtizedek óta egyfajta megnyugvással kísért bennünket, hogy igen, az orvostudománytól oké, mindenre előbb-utóbb tud majd választ adni, a gazdasági rendszereket úgy működtetik, hogyha vannak is krízisek, azok 1-2 évig tartanak, de azért fel tud állni egy nyugati civilizáció, stb. És most ezt a hitünket, ezt el kellett veszítsük. Magyarán, szóval egy szóval összefoglalva, bőven van mit elgyászolnunk egy ilyen helyzetben.
És úgy gondolod, hogy a gyászról érdemes beszélni, mert hogy annak azért vannak ismertetői, hogy hogyan hatnak ránk.
Én amikor a gyászról tanultam, a gyásznak a lélektanáról, akkor arra jöttem rá, hogy ahogy én nem tudtam alapvető dolgokat a gyászról, a gyász folyamatáról, és a gyász jelenlétéről a mindennapi életben, úgy azt gondolom, hogy sokan mások sem. Nyilván nálam okosabbak sokkal többet tudnak róla, de azt gondolom, akkor, az átlagember nem.
Mit lehet tudni akkor a gyászról? Ugye nyilván azt el tudjuk képzelni, hogyha valakink meghal, akkor szomorkodunk. Ha elveszítjük ugye a szabadságunkat, hiszen itt most nagyon sokan a személyes szabadságukat vesztették el, mert nem lehetett ide menni, oda menni, nem lehetett bulit tartani, stb. Az iskolások, az iskolatársaikat vesztették el, tehát hogy itt azért egy tömény és sokoldalú és sokfajta gyász, ahogy ismertetted a részleteiben is. Szóval mit lehet tudni a gyászról, hogy működik a lelkünkben?
Ez fontos, amit mondasz, még egy másodpercre visszatérnék oda, hogy tényleg általában, hogyha azt halljuk, hogy gyász, akkor mindenki arra gondol, hogy valakinket elveszítettük. De nem csak ez. Tehát mindolyan veszteség élmény, ami mélyen megérint bennünket.
Érzelmileg is.
Igen, az gyászt jelent, és vonja mindazokat a következményeket, érzelmi élményeket magával, amiket a személy elvesztés is vonz. Tehát ha valaki munkáit veszti el, ugyanazon a folyamaton megy végig, vagy mondjuk a kutyáját, vagy egy kedvenc tárgyát, vagy a lakását, nem tudom.
Tehát minden olyan.
Így van, igen, igen, igen. Azt fontos tudni, hogy a gyásznak van 4 szakasza, 4 fázisa, ezeken többé-kevésbé mindenki végigmegy.
Legyen az bármilyen típusú gyász, ha jól értem.
Ami igazán megérint bennünket, akkor ezen végigmegyünk. Az első fázis az a tagadás.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy a lélek bizonyos értelemben úgy védekezik, mint a test, hogy elzárja magát, igyekszik elzárni, eltakarni magát egy fizikai fenyegetés elől. Sőt, például nagyon extrém baleseteknél megfigyelt tény, hogy először például még a fájdalomérzés sem kapcsol be. Egy nagyon komoly trauma esetén a fájdalomérzés nem is jelentkezik azonnal, mert a túlélésnek ugye az az érdeke, hogy a fájdalom ne vigye el, ne álljon el valaki. Az az érdek, hogy még néhány másodpercig ébren tudjon lenni. Na most a lélek is ugyanígy védekezik, amikor egy nagyon erőteljes negatív élmény jut el hozzánk, akkor a lélek lezár, úgy tesz, mintha az nem lenne. A tagadás az nem csak úgy értendő, hogy azt mondom, hogy nem halt meg valakin, vagy nem lopták el az autómat, az úgy is megnyilvánulhat a tagadás, hogy nem foglalkozom vele. És ugye nagyon sok leírásból tudjuk, hogy vannak olyan gyászesetek, amikor valaki nem azt mondja, hogy nem, biztos tévedtek az orvosok, nem, biztos a rendőrök nem jól azonosították azt az illetőt, aki elhunyt, hanem egyszerűen úgy teszek, mint hogy ez nem történt volna meg, GPS-en végzem tovább a napi rutint.
Tehát a lelkem legmélyén nem hiszem el, hogy ez a szörnyűség megtörtént.
Igen, tagadom, úgy teszek, mintha nem történt volna meg, kívülre kezdtem, elzárom magam a fájdalomtól. Ez a gyásznak az első legtraumatikusabb szakasza.
Ez azért ismerős a hallgatók számára, hiszen nagyon sokszor, amikor ilyen nagy szörnyűséget hallunk, az első reakciónk az, hogy ezt nem hiszem el.
Igen, ez nem történhetett
meg. Ez nem történhetett meg.
Ilyen tévedés van.
Még a szavainkban is, az első reakciónkban is kifejezzük, de akkor igen. Ezek szerint ez még hosszabb ideig eltarthat, amikor lélekben még nem veszünk róla tudomást. Ennek van-e ideje? Mennyi ideig tart általában ez a tagadás a gyásznak az első fázisa?
Nem hiszem, hogy meg lehet állapítani normaszerű időszakot. Már csak azért sem, mert egy csomó mindentől függ az, hogy ki mennyire ragad bele a gyászába.
Meg mekkora gyászról van szó nyilván.
Egyrészt az, hogy mekkora, másrészt az, hogy mennyire volt kiszámítható. Tehát, hogyha mondjuk valaki egy néhány napja volt beteg és meghalt, az nyilván sokkal keményen megpróbáltatás a családnak, vagy mondjuk balesetben egyik napról a másikra, vagy óráról órára hívnak valakit, hogy valaki meghalt balesetben, az nyilván sokkal megrázóbb, akkor sokkal inkább eleven ez a fajta védekező mechanizmus.
Tehát a ideig tagadás. Nem hiszük el, hogy ez megtörtént.
Igen.
Ha
hogyha valaki sokáig haldoklik, vagy ha már hónapokig ki tudunk készülni valaminek az esetleges elvesztésére, hogy nyilván ez harmonikusabban le tud zajlani.
A pandémiára vonatkoztatva, akár a munkahely elvesztése, a karanténok miatt ugye a személyes mozgásszabadság elvesztése, ha még a konkrét halálokra nem is gondolunk, ez azért váratlanul ért mindenkit, tehát egy kicsit ez játszott ez a tagadás, hogy egyik pillanatról a másikra nem mehettünk akármikor boltba, meg maszkot kellett viselni. Én megmondom őszintén, máig napig nem bírom, ugye csomó helyen látjuk, még mindig maszkban vagyunk, hogy nem hiszem el, hogy így közlekedünk, és így nézünk egymásra maszkok mögül, tehát hogy valahol ez a tagadás még mindig benne van a lelkemben. Szóval itt szerintem ebben a szituációban nagyon játszik a tagadás. Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk. Zene után Kohut Zoltánnal beszélgetünk tovább a pandémia pszichológiai hatásairól, és most a gyászról beszélgetünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket, interjúnkat Kohut Zoltán szakújságíróval. A nemrégiben megírott cikkedben a pandémia, COVID pszichikai lélektani hatásai, és hát ehhez kapcsolódóan néhány tanácsról írtál. Ezeket vesszük most sorra hétről hétre. Ma a gyászról beszélgettünk, és arról, hogy tulajdonképpen itt nagyon sok mindent elgyászoltunk ebben az időszakban, nem csak konkrét szeretünk elvesztését, hanem munkaelvesztés, személyes szabadságkorlátozás, és így tovább. És az első szakasza a gyásznak mondtad, hogy vannak lélektani folyamatai, az a tagadás. És itt a szünetben beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen a Facebookon történő vírus tagadások is egy kicsit ehhez kapcsolódhatnak.
Egy része biztosan. Biztos vannak olyan kutatók, akik úgy gondolják, hogy szakmailag az igazolható, hogy nincs vírus, nincs járvány, nincs ekkora veszély, stb. Ehhez én nem értek, ezt nem is akarom kommentálni.
Én azt gondolom, hogy az szakértők nem igen mondanak már ilyet. Ez inkább a Facebook szakértőknek a véleménye.
Igen, én is azt gondolom, hogy a lakossági elutasítás, vagy a lakossági ellenállás, az ellenállás is a tagadásnak egy lágyabb formája, de attól még az tagadás, az ennek tudható be. Tehát aki nem nagyon mer megijedni, aki nem akar, vagy nem hajlandó, nem mer, nem tud szembenézni egy komoly fenyegetéssel, az legjobban teszi a lelke önvédelme szempontjából, hogyha becsomagolja egy tagadásba.
Igen, ez egy lelki önvédelem. Igen. A sok-sok Facebook szakértő
sok esetben,
az a véleménye, igen, hogy nincs is vírus. Igen. Pedig már szomszéd is meghalt, meg nem tudom, mert azért most már elég jó körbevesz bennünket ennek a valósága sajnos. Mi a második szakasza a gyásznak? Ugye említetted, hogy négy lélektani fázisból áll. Az igen. Első az, hogy nem hisszük el, nem veszünk róla tudomást, kizárjuk a tudatunkból.
Igen.
A második.
Amikor már kénytelenek vagyunk, vagy van már olyan stabilitásunk egy veszteség helyzetben, hogy meg tudjunk magunknak engedni, hogy szembesüljünk az, hogy ez valóban megtörtént, ez a veszteség, ez valóban bekövetkezett beállt, akkor is általában van még egy elhárító mechanizmus, a düh, vagy a hibáztatás, vagy a felelősség keresése. Egyszer olvastam egy tanulmányt erről, nem emlékszem konkrétan hol, meg mikor, de azt tudom, hogy még azt is meg tudták mérni, hogy az orvosi, tehát az egészségügyi ellátó rendszerrel szemben támasztott pereknek is 25%-a, az egy gyászfolyamat következménye. Ugye, tehát, hogyha nagyon fájdalmas valami, akkor hajlamosak vagyunk ezt a fájdalom dinamikát, ezt úgy levezetni, hogy valakit elkezdünk hibáztatni, vagy elkezdjük felelősség tenni azért, hogy ez bekövetkezett.
Mert hogy könnyebb dühösnek lenni, mint szomorúnak lenni. Ez a léleknek a működés, gondolom. Tehát, hogy valahogy könnyebben tudunk először dühösek lenni.
Minden erőteljes impulzus kifelé tör az emberi lényből, vagy az emberi személyiségből. Akár öröm, akár bánat, akár harag, az mind kifelé igyekszik. Amit nehéz bent tartani, annak keresünk egy csatornát, ahol azt ki tudjuk szellőztetni magunkba, hogy így fogalmazzak. És ennek az egyik útja az, hogyha történt egy veszteség, akkor valakire elkezdünk haragudni, valakit elkezdünk hibáztatni.
Ez hogyan érhető tetten a pandémia, világjárvány alatt?
Hát nézd, folyamatosan lehet arról olvasni, hogy ezért a kínaiak a felelősek, a piaci higiéniás viszonyok a felelősek Wuhan tartományban, a globális kereskedelem a felelős azért, hogy ilyen tempóban és ilyen gát tudattalanul tud világszerte terjedni egy járvány. Sokan az orvosokat teszik felelőssé, pró vagy kontra, sokan a titkosszolgálatokat, meg szóval innentől kezdve aztán ugye
összes
bulyánzik.
Egyek.
Igen. Szerintem ez is ennek a játéknak a része. Tehát abból kiindulni, hogy ez egy milyen bonyolult virológiai összefüggésekkel terhel tudományos kérdés, ez marha nehéz. Az sokkal könnyebb átgondolni, átélni, hogy basszus, elvesztek egy csomó mindent, a munkámat, a szeretteimet, a létbiztonsághoz kötődő lelki igényemet, akkor ugye a legegyszerűbb ezt kihányni magamból, most bocsánat ezért a megfogalmazásért, ami kifelé, igen, tehát ami kifelé tör, azt ki kell engedjem, a legkönnyebb, hogyha ezt valakire rázúdítom.
És ugye kik vannak szem előtt? Orvosok, a kínaiak, ahonnan ez indult, tehát hogy valami egyszerű.
Igen, a kormány hülyeségeket hoz rendelkezésbe, igen, szóval mindig találunk alanyt.
Egyébként is nagyon veszélyes, hogyha túl egyszerű válaszokat adunk, mert biztosak lehetünk benne, hogy az élet általában összetett, és minden probléma összetett, és amikor túl egyszerű válaszokat hallunk, egyébként ez akár tanácsként is mondhatjuk hallgatóinknak, hogy azonnal álljanak meg, mert vélhetőleg nem igaz.
Ez egy kicsit kétérű szerintem. Igen, tehát az kétségtelen, hogy amikor tájékozódunk a racionális világunkról, tehát a közéletről, a bolygó eseményeiről, társadalmi dolgokról, akkor érdemes nagyon gyanakodni akkor, igen, hogyha nagyon leegyszerűsítő válaszokat vagy megoldásokat akarnak a fejünkbe tolni. Ott viszont muszáj, hogy egyszerűen tudjunk gondolkozni, ami az érzelmeinket illeti. Tehát például arról tudni, hogy a gyásznak, a veszteségnek vannak ezek a bizonyos szakaszai, és ezeket át kell, hogy éljük, ezeket nem tudjuk megúszni. Ezt érdemes, mint egyszerű igazságot szem előtt tartani.
Tehát én mindenki... arra gondoltam, hogy tehát amikor hirtelen vagy az orvos a hibás, vagy a kínaiak, vagy az valamelyik kedvenc összeesküvés elméletünk, az azért egy leegyszerűsítő gondolkodás.
Igen, igen.
De hogy abban tisztában lehetünk, hogy most haragszunk valakire, és valahol ez normális, hogy haragszunk.
Igen.
És
fontos azt is tudni, hogy ez a kiinduló pont. Tehát a kiinduló pont például egy világjárvány kapcsán nem az, hogy elkezdjük a molekuláját firtatni, hogy most ez a vírus gépi vírus, vagy természetes eredetű, vagy nem tudom micsoda. Ez roppant bonyolult, aminek soha sincs vége. Tehát egy laikus ember soha nem fog, akármilyen, nem fog tudni a végére járni. Annak viszont igen, hogy megvizsgálja önmagát, hogy hiedelem az, amire támaszkodik, vagy valós. És megvizsgálja azt, hogy ő érzelmileg mennyire van benne. Szerintem akkor föl lehet fedezni azokat a mintázatokat, amik úgy következnek bennünk, hogy átélünk egy veszteséget, egy globális krízist, természetes, hogy egy kicsit kaotikusan reagálunk.
Természetes, hogy gyászolunk, azaz tagadjuk, dühösek vagyunk, és zene után el fogunk beszélgetni Kohut Zoltán szakújságíróval arról, hogy a gyász maradék két szakasza hogyan folytatódik, hogyan érhető tetten bennünk. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk az interjút.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval. A pandémia pszichológiai hatásairól beszélgetünk, és ma a témánk a gyász. Mi a harmadik szakasz a négyből?
A harmadik szakasz az életünkben a gyász során az, amikor lényegében az, amikor megérkezünk a veszteség érzésbe, a szomorúságba, bánatba, fásultságba, csalódottságba, magányba. Tehát gyakorlatilag ez az a szakasz, amikor már védekezés nélkül átéljük azt a veszteséget, ami ért bennünket. Ez sem lehet se időre, se mélységre, se érzelmi intenzitásra normákhoz kötni. Ez sok mindentől függ, ki mennyire kötődött ahhoz a bizonyos dologhoz, amit elvesztett, és így tovább. De nem is ez a lényeg szerintem, hanem az, hogy érdemes ezzel szemben nyíltnak lenni. Általában a szenvedéssel kapcsolatban az a legjobb tanács, hogy ameddig az fönnáll, addig azt érdemes elfogadni. Érdemes megengedni, beengedni, elfogadni. A legszebb, kicsit patetikus megfogalmazása az, hogy átölelni a fájdalmat. Az araboknak van egy közmondása, ami úgy szól, hogy ha a szenvedés kopogtat az ajtón, akkor minél hamarabb enged be, és marasztald, mert akkor menni készül. Hogyha viszont ki akarod zárni, akkor folyamatosan ott fog topolulni az ajtód előtt. Tehát, de és ez egyébként a lélektan szempontjából teljesen, egyébként még a Biblia szempontjából is, tehát ez a legyen meg a te akaratod, ezt a sorssal szemben úgy mondhatjuk, mint mondjuk egy istenséggel szemben. Szerintem akkor tesszük a legjobbat, hogyha a kifelé vezető utat a gyászból, azt befelé irányítjuk, hogyha valami fáj és szomorú, akkor fogadjuk el, akkor fogjunk a leghamarabb kijutni a túl végén, hogyha nem tiltakozunk. Ez sírással, energiavesztességgel jár, egy csomó minden negatívval jár természetesen, de hát az életben nem lehet megspórolni, tehát az élet az nem csak jó oldalát mutatja, hanem a rosszat is hozzá tartozik, és ezt muszáj vállalnunk. Fontos tudnunk, hogy a gyász a szomorúsággal jár, és ez ágyaz meg egyébként a gyász utolsó fázisának, ami az integráció és az elfogadás szakasza.
Egy nagyon rövid közbevetés, hogy tényleg nagyon menekülünk a szomorúság elől, és valahogy a mai civilizáció arra van berendezve, hogy nem akarok szenvedni. Nekem van egy rokonom, aki hát már nem él, de tipikusan rosszul reagált el ezeket a helyzeteket. Mindig azt mondta, hogy soha nem mutatom meg, ha szomorú vagyok, és mindig nekem is ezt tanított a gyerek volt, amikor ő már felnőtt, hogy ne mutass, ha szomorú vagy, és én már gyerekként ösztönösen tiltakoztam ez ellen, és gyakorlatilag szinte depresszióba élte le az életét. Tehát, hogy ez visszacsap, ha nem engedjük idejében, ha szomorúság van, akkor szomorúnak kell lenni.
Igen, az egysíkú élet az mindig megteremti a saját ellentétét. Tehát az a bohócok közmondásos depressziója, ez ugyanebből táplálkozik. Aki nagyon erőlteti az életét valamilyen irányba, és nagyon egyoldalúvá teszi a lelki életét, az egy olyan belső tartozást halmoz föl önmagával szemben, hogy a végén muszáj lesz, hogy nagyon
kemény. Az, amitől védekezett.
Pontosan. Szóval ez a szenvedés tud, a szenvedésnek az elfogadása, a gyász fájdalmának a befogadása tud megágyazni, fölkészíteni bennünket arra, hogy a folyamatnak a végén egy higgadt és általában pozitív mérleget vonjunk azzal kapcsolatban, amit elvesztettünk. Ilyenkor kezdődik el az az időszak, hogy egyre inkább a pozitív emlékek jutnak eszünkbe azzal, vagy azzal a dologgal, vagy azzal a személlyel kapcsolatban, akit vagy amit elvesztettünk, meg tudjuk mérni objektíven az értékét, hogy mi az, amit kaptunk, és mi az, amit adtunk annak a bizonyos életszakasznak, amit elvesztettünk, mert az is fontos, hogy mit adtunk. Nagyon sokan például akkor tudnak igazán túllendülni a gyászon, ezt magam is tapasztaltam egy kliensemmel kapcsolatban, amikor rádöbbentek, hogy mi mindent adtak neki, és ez a tény vigasztalta meg a veszteségben, nem az, hogy ő mit kapott tőle, hanem az, hogy ő mennyit adott neki.
Tehát, hogy úgy tekinteni erre az elvesztésre, hogy annak a pozitívumát, hogy ameddig ő velem volt, mennyi minden történt, és a jó dolgokra emlékezni, nem arra, hogy most nincs, és most már hiányozni fog.
Igen, annak a fájdalmát leküzdöttük, erről szólt az első, a megelőző időszakok, és most tudunk egy olyan mérleget vonni, hogy igen, az fáj, hogy elvesztettem, az viszont nagyon klassz, hogy egyáltalán annak idején megéltem, mert az már az életemnek a része, azzal már rendelkezem, azt már nem tudja semmilyen veszteség elvenni, mert az már én vagyok. És amikor ez a mérleg megvan, akkor tud az élet egy új szakaszba lépni, ami már a gyászon túl van, és egyébként általában úgy van ez, úgy tapasztalom, hogy amikor ez a gyászidőszak harmonikusan lezárul, akkor egy magasabb, egy gazdagabb szinten indul újra az élet, mint ahogy a gyász elején megnyílt az a bizonyos szakasz.
Hát ez nagyon pozitív ígéret, így a befejezésül a beszélgetésünknek, tehát ha ezen a négy szakaszon, ugye a gyásznak a négy szakaszán, a tagadáson, a dühön, a hibáskeresésen, majd a megengedett szomorúságon, az elfogadott és átélt szomorúság után arra tudunk fókuszálni, hogy mi mindent kaptunk, nyertünk, adtunk abban a személyben, vagy azon a munkán, vagy abban a szituációban, amiben voltunk, de már nem vagyunk, akkor utána kezdődhet valami új, és hát a tapasztalataid szerint ez egy nagyon ígéretes dolog.
Igen, de én azt mondom, hogy az általános igazság, hogyha vettük a fáradtságot, meg a bátorságot, meg az erőt, hogy megszenvedtünk valamit, amit muszáj volt megszenvedni, akkor mindig gazdagabban távozunk abból a szakaszból, mint ahogy belementünk.
Ezzel a pozitív mondattal és gondolattal fejezzük most be. Köszönjük Kóth Zoltánnak ezeket a gondolatokat. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon sokféle formában éljük át a gyászt, tehát ezek mindenképpen nagyon hasznos gondolatok. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Hallgatóinknak köszönjük a figyelmét, ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.